Az Egyház nagy alakjait bemutató sorozatunkat 10. Pius pápa életének a bemutatásával folytatjuk, aki jelentősen rányomta bélyegét a 20. század arculatára. 13. Leó pápa halála után 1903-ban, amikor a bíborosok Rómába gyülekeztek, hogy megválasszák utódját, Puzina krakkói bíboros érsek is Rómába igyekezett. Amikor a vonat, amivel utazott, befutott Bécsbe, ahol át kellett szállnia egy másik pályaudvaron a római gyorsra, Ferenc József Habsburg császár és magyar apostoli király testőrgárdájából egy tiszt várta az uralkodó üzenetével. Mielőtt tovább utazna Rómába, jelenjék meg a Hofburgban egy audiencián. Bíboros nagyon csodálkozott, mert sejtelmesen volt róla, hogy az uralkodónak milyen megbeszélni valója van vele. Nincsenek tisztázatlan ügyek közte, mint egyházmegyének főpásztora és a bécsi kormány között. Arról sem volt tudomása, hogy olyasmit tett volna, ami kedvezőtlen fényt vethetne rám. Egy tisztán udvariassági látogatásról sem lehet szó, ehhez túl ünnepélyes, szertartásos és titokzatos ez a meghívás. A bíboros egyet sóhajtva ült be a császári udvari hintóba, és magában azon gondolkodott, hogy nem fogja emiatt lekésni a római gyorshoz való csatlakozást. Kísérője, mintha kitalálta volna gondolatait, így szólt hozzám. Legyen nyugodt, eminenciád! Ő felsége nem fogja önt hosszan feltartóztatni. És intézkedés történt, hogy a római vonat addig ne induljon el, amíg eminenciád be nem szállt. Ez a megjegyzés még nagyobb zavarba hozta a bíborost. Hamarosan feltárult a rejtély. Ferenc Józsefnek, nem mint osztrák császárnak, hanem mint apostoli magyar királynak, megvolt az a joga, hogy előzetesen tiltakozzék, vétót emeljen olyan jelölt pápasága ellen, akiről veszélyesnek ítélte, hogy pápa legyen. Ezt hozta most Ferenc József tudomására. Rampolla bíboros, 13. Leó addigi államtitkára, aki esélyesnek számított a pápaságra, Ferenc József szemében nem kívánatos személy volt. A bíboros próbált érvelni az uralkodó vétót jelentő kérése ellen, felhozva érvként például a pápa választás szabadságát. De ő félbeszakította. Nem azért hívattam, hogy politikai beszélgetést folytassak eminenciáddal, hanem azzal bízom meg, hogyha Rampolla megválasztására kerülne a sor, akkor nevemben nyilvánítsa ki a vétót. Puzina bíboros a pápa választó gyűlésen, a konklávén ezt meg is tette. Nem kis felháborodást váltva ki a bíborosokból. Így választották meg Rampolla helyett Giuseppe Sartót pápává, aki a 10. Pius nevet vette fel. Nem tudjuk, Rampolla milyen pápa lett volna, csak azt, hogy miért fordult egy francia pap, a vatikáni apparátus tagja, a vatikáni belső erőviszonyok jó ismerője, aki egyházi Sherlock Holmes hírében állt Ferenc Józsefhez, hogy éljen vétójogával. Az az értesülése volt, hogy Rampolla bíboros szoros kapcsolatokat ápolt a szabadkőművességgel. A Habsburg császároknak már elég negatív tapasztalatuk volt a felvilágosodásról és a vele szoros kapcsolatban lévő szabadkőművességről és a forradalmakról, amelyek sok felfordulást okoztak birodalmukban. Ezek után nem csoda, hogy Ferenc József, nem mint osztrák császár, hanem mint apostoli magyar király, a magyar királyok történetében először is, utoljára is, élt ezzel a vétójoggal. röviddel megválasztása után maga a 10. Pius pápa rendeletet adott ki arról, hogy a pápa választásba semmiféle világi hatalom ezentúl nem szólhat bele. Nem emelhet vétót a megválasztandó személlyel szemben, nem fogadhat el senkitől senki ilyen megbízatást. Nem tudjuk, milyen pápa lett volna Rampolla, de azt igen, hogy milyen lett 10. Pius. Nem akkor hit és egyház ellenessé torzult, felvilágosodásban gyökerező, divatos eszméjének követésével és érvényre juttatásával, hanem az egyház régi, meglévő kincseinek előhozatalával kívánta megújítani Krisztus egyházát. De mielőtt intézkedéseit szemügyre vennénk, nézzük, hogy kit is adott az isteni gondviselés, a magyar apostoli király közbenlépését is felhasználva, Szent Péter utódjaként a 20. század elején az egyháznak. Giuseppe Sarto, magyarul Szabó József, egy Treviso melletti kis faluban, Riezében született, 1835-ben. Apja szegény parasztember volt, aki mellesleg a postási feladatokat is ellátta falujában. 1858-ban szentelték pappá Castelfrancóban. Utána az egyházi hierarchia szinte minden fokozatát végigjárta. Volt káplán, plébános, kanonok, szemináriumi tanár, püspöki helynök, püspök, érsek, velencei pátriárka és bíboros. De nem a rangfokozat és a címek voltak számára fontosak. Jellemző, hogy hogyan fogadta püspökké való kinevezését. Egy napon a trevízói püspök így szólt hozzá. Kedves monszinyóre, térdeljünk le és imádkozzunk, mert szükségünk van az imádságra egy olyan ügyben, amely mindkettőnket érint. Azzal átadta neki az okmányt, amely a püspöki kinevezést tartalmazta. Sarto kanonok nagy megdöbbenéssel olvasta, majd kezébe rejtve az arcát, keservesen sírni kezdett. A püspök vigasztalni próbálta azzal, hogy ez Isten akarata. De ő így felelt. Lehetetlen. Ez a teher számomra túlságosan nehéz. Sem erőm, sem képességem nincs hozzá. Azzal a szobájába sietett, és azonnal levelet írt Rómába. Ám azt a választ kapta, hogy minden írve ellenére csak engedelmeskedjék. Mikor néhány nap múlva édesanyja örömtől sugárzó arccal jött, hogy gratuláljon a fiának, ő sírással küszködve mondta. Anyám nem tudja, mit jelent püspöknek lenni. A lelkem vész el, ha nem teljesítem a kötelességemet. Amikor később a páduai püspök a szentszék megbízásából érdeklődött, hogy elfogadná-e a velencei pátriárkai székbe szóló kinevezést, ezt áviratozta vissza. Még csak ez hiányzik nekem. A konklávéban történt, hogy egy francia bíboros megszólította őt, aki olasz anyanyelvén kívül csak latinul tudott. A megszólításra így válaszolt. Nem beszélek franciául. Erre a francia bíboros, akkor önnek semmi esélye nincs, hogy megválasszuk, hiszen egy pápának franciául tudnia kell. Így van, hála Istennek, fejezte be Sarto a beszélgetést. Mégis őt választották meg. Mikor megkérdezték tőle, hogy elfogadja-e a választást, azt mondta, elfogadom, mint keresztet. A 10. Pius nevet vette fel, bízván abban, ahogyan ezt kifejezte, hogy mindazok a szent pápák imádkoznak értem, akik a Pius nevet erényes életükkel megbecsülték, és határozott szelídséggel kormányozták és védelmezték az egyházat. A szegénység végig kísérte egész életén. Egyik iskolatársa mondta róla. Szegényesen volt öltözve, s a zsebéből kikandikált egy darab kenyér, amit ebédre hozott magával. És mégis milyen jó volt. Valamennyien szerettük. Vidám volt, és nagyon szorgalmas. Mindig ő volt közöttünk a legjobb. Plébánosként mindenét elajándékozta, amiről látta, hogy mások hasznát vehetik. Egy alkalommal, amikor már alig volt mit felvennie, az egyik plébános meghívta prédikálni, és annyi pénzt adott neki tiszteletdíjként, hogy abból ismét be tudta szerezni a legszükségesebb ruhaneműket. De mire hazaért, üres volt a keze, mert útközben mindent elosztogatott. Akkor a nővére, aki a háztartását vezette, kétségbe esve kért segítséget az egyik szomszédos plébánostól. Vegye rá öccsét, hogy legalább a fehér neműjéhez szükséges vásznat vegye meg. Az egyik évben, amikor nagyon gyenge volt a termés, egy ismerős jött a plébániára, hogy a szegények számára gyűjtsön. Adott neki 20 zsák kukoricát, de egyebe nem is volt. Mikor az alamizsna gyűjtő látta, hogy a kamrában nem maradt semmi, csak egy kevéske bab egy kosár alján, megkérdezte tőle. És ezek után miből fog élni? A plébános így felelt, legyen nyugodt, a gondviselés engem még soha nem hagyott cserben. Isten valóban számtalanszor jelét adta, hogy támogatja a plébános munkáját. Egyszer a faluja határában lévő szőlőt valami betegség támadta meg, és olyan méreteket kezdett ölteni a baj, hogy a szüret veszélybe került. A plébános tanácsot tartott a híveivel, majd vasárnap, mise után kihirdette nekik. Holnap reggel harangozni fogunk, és megáldom a kertjeiteket és földjeiteket. Imádkozzatok velem együtt, és legyetek nagy bizalommal. És másnap a szőlőről eltűnt a betegség. Máskor esőért imádkozott híveivel. Litánia közben feléjük fordult, és megkérdezte. Esernyőt hoztatok magatokkal? Természetesen nem hoztak, de másnap már igen, és használniuk is kellett hazafelé. A szomszédos plébániákról is jöttek a hívek, hogy hallgassák a prédikációit. Mikor ezen a többi plébános megsértődött és panaszt emelt a püspöknél, ezt a választ kapták. Csináljátok ti is ugyanúgy. Elfűsége igen nagy szeretettel párosult. Megtapasztalta ezt az az ember is, aki egy gyalázó iratban támadta és megrágalmazta. Néhány pap sürgette, hogy a püspöki becsület megvédése miatt bíróságnál kellene orvoslást keresnie a sérelemre. Ő azonban így válaszolt. Hát nem látjátok, hogy a szerencsétlenen az imádság segít, és nem a büntetés? Amikor ez az ember hamarosan elveszítette a vagyonát, és nagy ínségbe került, akkor a püspök egy asszony közvetítésével jelentős pénzösszeget küldött neki, de azzal a meghagyással, hogy a feladót nem szabad megtudnia. Ehhez hasonló eseményt bíboros korából is ismerünk. Egy tüntetés alkalmával, amelyet az egyház ellenségei szerveztek, az kiáltozott a leghangosabban, akivel korábban Szártó pátriárka sok jót tett. Ugyanez az ember nem sokkal később ismét segítségét folyamodott hozzá. A pátriárka behívatta magához, a szokásosnál nagyobb összeget nyomott a markába, és nevetve mondta: ezúttal az alamizsna nagyobb, mert te jobban elfáradtál az ellenem való ordítozásban, mint a többiek. Ezért én is többet adok neked, hogy ismét visszanyerhesd erőidet. Megválasztása után a nevéből a Szártó ugyanis Szabót jelent, hamarosan a következő kissé tréfás, de nagyon mély értelmű mondás született. Itália levetkőztette a pápaságot, amikor elvette világi hatalmát. Szártó, azaz a Szabó azonban majd készít neki egy új ruhát. Valóban, elődjével, 13. Leó pápával együtt új tekintényt adott az egyháznak az elveszett világi hatalom helyében. Azok a reformok, intézkedések, amiket végbe vitt, máig hatóan befolyásolják az egyház életét. 13. Leó pápa érdeklődése főleg az egyház külső életére irányult. Különösen az egyházi hagyomány és a modern világ közötti összhang megtalálása érdekében. Ezzel szemben 10. Pius pápa minden erejével az egyház belső megújulása felé fordult. Első enciklikájában ezt írta: egész pápaságunk célkitűzése, hogy mindent megújítsunk Krisztusban, azért, hogy Krisztus legyen minden mindenben. Úgy látom, nekünk mindent meg kell újítanunk Krisztusban, mert az a fájdalmas szekularizáció, elvilágiasodás, ami bennünket szorongat, mint annak idején a reformáció, nem minden szavában hazudik. Mondanak és számon kérnek tőlünk olyan dolgokat, amikért mi bizony felelősek vagyunk. Fő feladatának az egyház belső életének, alkotmányának, belső irányításának a megreformálását tekintette. Ezen a téren egyik legjelentősebb műve az egyházban különböző helyeken élő jogszabályok, szokások összegyűjtése, rendszerbe foglalása, vagyis az egyházjog kodifikációja volt, amelyet mindjárt megválasztása után az első napon elindított. Igaz, a mű csak utódja 15. Benedek pápa alatt fejeződött be. E kodifikáció nem csupán a túlságosan felduzzadt jogszabály halmaz rendszerezését és egyszerűsítését jelentette, hanem sokkal inkább azt, hogy a jogot a megváltozott körülményekhez alkalmazzák, hiszen nagyon sok jogszabály már nem felelt meg az élet elvárásainak. Ő volt az, aki elindította a szentszéki rendelkezések hivatalos lapját, az Acta Apostolici Sedis-t 1909-ben. Szívügye volt a papok megszentelődése, mert úgy látta, hogy a papnak először saját magában kell megformálni a Krisztust, ha ugyanezt másokban végre akarja hajtani. A belső megújulás egyre szélesebb körben kezdett hatni. az itáliai püspökök egymás után kezdték látogatni az egyházmegyéjüket, s a szemináriumokban sokkal nagyobb gondot kezdtek fordítani a tudományos képzésre és a növendékek aszketikus nevelésére. Voltak bizonytalanságok és áttekinthetetlenség a liturgiában is. Tizedik Pius pápának már velencei pátriárka korában gondja volt az egyházi zene ápolására. Most az egyházi zene célját abban határozta meg, hogy, idézett, ébressze fel a hívekben az áhítatot, és könnyítse meg az imádságot. Különös figyelmet szentelt a gregorián éneknek. Rómában egyházi zenei főiskolát nyitott, s a liturgia kérdéseinek tisztázása érdekében újra kiadta a római misekönyvet és a papi zsorozsmát, a breviáriumot. Liturgikus reformjának fő támaszai a Rajna vidéken található Maria Lach bencés apátság, amely a klasszikus liturgia centruma volt. Személyek közül talán két nevet említsünk, Németországban a híres lelki író Romano Guardini és az ausztriai Pius Pars. Lelkipásztori tevékenységében az alszi plébános Viannei János volt a példaképe. A képe állandóan ott volt az íróasztalán, és 1905-ben boldoggá is avattam. Ő iktatta a szentek sorába Bécs nagy lelkipásztorát, Hofbauer Klement. Az oltári szentség pápájának is nevezték. Az volt a véleménye, hogy, idézett, a gyakori szentáldozás lehet a legrövidebb útja az üdvösség elnyerésének az egyes hívő és az egész közösség számára. Ezért a gyermekeket rá kell nevelni a gyakori szentgyónásra és szentáldozásra. Különben a gyermeki ártatlanság belső növekedése elmarad, mivel ezt Krisztussal, az élet forrásával való egyesülés tartja meg. Sőt, a fiatalság még ártatlanságát is elveszíti, mivel a sok veszély között, ami körülveszi, pont a legerősebb segítséget kell nélkülöznie, így könnyen vesz fel súlyos bűnnel járó szokásokat, még mielőtt megízlelni Krisztus testének és vérének szent titkait. Mindenek előtt azt akarta, hogy a gyermekek az addigi gyakorlattól eltérően korábban legyenek első áldozók. Addig általában 14 éves korukban járultak először szentáldozáshoz. Ő azt akarta, hogy életüknek ez a fontos eseménye ne a kamaszkorban történjék, amikor sok minden összezavarodik bennük, hanem inkább az iskoláskor elején, amikor még érzékenyebbek a misztérium iránt. Sőt, még ennél a kornál is hajlandóbb volt lejjebb menni. Egy édesanyja magával vitte a kisfiát magánkihallgatásra, hogy a szentatya áldja meg a gyermeket. Mennyi idős? Kérdezte a pápa. 4 éves, válaszolta az édesanyja, és remélem, hogy 2 vagy 3 év múlva első áldozó lehet. Akkor a pápa komolyan a kicsi szemébe nézett, és megkérdezte tőle. Kit fogadsz a szívedbe, amikor áldozol? Gyorsan jött a válasz, Jézus Krisztust. És kicsoda Jézus Krisztus? Kérdezte újra a pápa. Jézus Krisztus Isten, mondta a kisfiú. Akkor a pápa az édesanyjához fordult. Hozz el holnap reggel a gyermeket, én magam fogom megáldoztatni. Fontos, hogy halálos bűn állapotában ne áldozzunk. Amikor viszont módunk van rá, akkor áldozzunk. Idézet: senkit sem szabad visszatartani az áldozástól, ha a kegyelem állapotában van, és jó szándékkal közeledik a szent asztalhoz, nyilatkozta a pápa egy alkalommal. Pápaságának egyik legvitatottabb, de hosszú évtizedekre meghatározó ténykedése volt az úgynevezett modernizmus eretnegsége elleni védekezés. Elődje, 13. Leó pápa egy hiteles szintézisre törekedett a kultúra és az egyház között. Ez több modern gondolkodót arra bátorított, hogy a felvilágosodás gondolatvilágát átvigyék az egyházban addig művelt filozófiára, a dogmákra és a vallásra is. A természettudományok fejlődése és a technikai találmányok által kiváltott, a haladásba vetett mámoros hittel akarták átdolgozni az egyház életét és hitét is. A Biblia szavai eme modernista gondolkodó számára csak szubjektív, korhoz kötött megnyilatkozásoknak számítottak. Tagadni kezdték a benne lévő objektív, örök igazságokat. A Szentírás kijelentéseit értelmező dogmák érvényét is kezdték kétségbe vonni. Ezeket is úgy értelmezték, hogy csupán bizonyos koroknak a kifejezés módjai. Tehát nem örök érvényűek, hanem relatívak, változhatnak. Modernizmus fő képviselői Franciaországban éltek. A modernizmus 10. Pius pápa szerint az egyház és a kultúra hamis szintézise. A modernizmust az eretnekségek gyűjtőmedencéjének tekintette. 1907-ben 65 úgynevezett modernista tételt ítélt el, amelyek konkrét szerzők írásaiból való kijelentések, illetve azokból levonható következtetések voltak. Ennek egy kiegészítése volt a Passendi Dominicis Regis című körlevél, amely összefüggéseiben tárgyalja a témát, és az általa kötelezővé tett úgynevezett antimodernista eskü, amit az egyházi személyeknek minden magasabb szentelés és hivatal átvétele előtt le kellett tenni. Ez az eskü kötelezettség a II. Vatikáni zsinatig érvényben volt. 1967-ben szüntették meg. Már életében elterjedt a meggyőződés, hogy szent. Egyszerűen csak a Szent Pápa névvel illették. Mikor egyszer meghallotta, hogy Pápa Santónak mondják, nagyon határozottan kiigazította: önök eltévesztik a mással hangzókat. Én Pápa Sartó vagyok. Kifejezett kívánsága volt, hogy a testét ne balzsamozzák be. Amikor a boldogga avatáskor felnyitották a sírját, testét mégis teljes épségben találták. 3 évvel később, 1954. május 29-én 12. Pius pápa a szentek sorába iktattam.